Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Már is itt vagyunk, folytatjuk a szünet után a Bormárkát, és még mielőtt a szokásos második blokkban szereplő rovatunk, még itt van velünk László, olyan formában, hogy nem engedjük el addig, míg nem beszélünk az egyik champion díjas borról, a Vinnagóra nemzetközi borversenyen. Hát mondhatjuk azt, hogy mindent is tarolt a kategóriáján belül, de valahogy úgy érzem, hogy semmiképpen sem autentikus, hogyha én beszélek erről a borról, majd a kóstolás alapján reflektálunk rá Zolival is, de meghagynám ezt a feladatot, hogyha szembe jön velünk akár a champion díjas bor, és most róla beszélünk hangsúlyosabban, a polcok egyikén, másikán, milyen hívogató szavakat említenél róla a fogyasztóknak?
Hívogató szavakat? Nagyon igen. Gyümölcsös, üde, illatában is kedves, egy friss, jóívású, egyensúlyos késői szüretről beszélünk, ami fur, mint hárs, muskotály házasítást, mind a három fajta szerepel benne. Bőven 100 g fölött van a maradék cukortartalma, valahol 120 körül. Egy aránylag alacsony alkoholtartalmú bor, 10 és feles körüli alkollal, és az, hogy ez egyensúlyos tud lenni, az, hogy van egy nagyon szép sav gerince, egy 7,5 körüli sav tartalom van benne. Elnézést az adatokért, de ebből áll össze valójában a bornak az a fajta egyensúlyos világa, ami valószínűleg champion díjasra tette Ács Károly főborász kollégámnak kezemunkája nyomán. És talán még azt el szeretném mondani, hogy sokszor azt gondolják, hogy egy ilyen cég, mint a Grand Tokaj, szenved attól, hogy nagyon sok szőlőt úgy vásárol fel, nagyon sok termelőtől, és ez nyilván egy fáradtságos munka, miközben nyilván a termelőknek azért ez egy hasznos lehetőség, de egy bornak a komplexitását sokban segíti az, hogy mi egy olyan szőlőalapanyagból tudunk dolgozni a borvidéken, ami nem egy dűlőből, nem kettőből, nem egy településre, nem két településre, hanem szinte az egész borvidékről származik. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a bornak a másik talán fontos jellemzője az egyensúly mellett az a komplexitás, amit ez is szolgáltat túl azon, hogy három fajtának a házasítása.
Sos visszaadom Zolinak a szót.
Méltassuk, mert tényleg örülök, hogy ezt a témát választottuk, mert ilyen borokat lehet kóstolni, és tényleg, ahogy az első mondatokban is arról beszéltünk, hogy milyen értékesek, milyen finomok ezek a borok, mennyire gazdagok, és hogy mennyire tényleg szívbe ajánljuk a fogyasztóknak, és tényleg szinte minden este lefekvés előtt ebből egy fél párral elfogyasztani, az a hosszú élet titka valószínűleg. Tehát ilyen kategóriát képviselnek. Gyönyörű, nagyon, nagyon tetszető, szép a megjelenés, egy aranysárga szín, pici zöldes árnyalat mutatja az élénkséget, frissességet a borban. Az illata nagyon gazdag, ugye ezt ma a mai világban nagyon kedvelik a fogyasztók, nagyon sok gyümölcsillatot, ahogy Laci, te is mondtad, ebben az aszalt gyümölcsök, aszalt kajszibarack, emellett trópusi gyümölcsöknek az illata felfedezhető, a magyar gyümölcsök között egy kis őszi barack, és az egészet szerintem a tokai borok, a fur, mint a házlevelű, a muskotájukban is megtapasztalható mézes jelleg, megint csak még gazdag, így a körből egy ilyen mézes karakter, tehát egy nagyon-nagyon gazdag aromavilág, és ha szánkba veszük, akkor pedig egy nagyon finom cukorérzet, egy nagyon finom édesérzet, és nem gejl, nem bántó, nem telünk el vele, nem lakunk jól tőle, hanem annak köszönhető, hogy van mellett egy szép élénk savgerinc, egy savtartalom. Az egész egy, mint egy jól elkészített sütemény, ahol nem lehet túl sok a cukor sem, meg a gyümölcs sem, mert akkor, ha valami nem harmonikus, akkor nem jó az étel. Itt ez egy gyönyörű egyensúlyban lévő bor, ezzel a nagy gazdagsággal. Én azt gondolom, hogy ilyen szép késő születési borokat nagyon kevés helyen készítenek a világban is, mint itt Magyarországon, és Tokajhegyen különösen.
Az adás első részében, amikor lefektettük az alapokat, szó volt arról, hogy hol is helyezkedünk el, és keressük, talán az útkeresés lehet ilyen szempontból egy jó jelző szerkezet, ami az édesboroknak a felfedezését illeti. Ha erre esik az első választásunk, úgy érzem, hogy onnantól kezdve már a fogyasztónak nyert ügye lesz, és visszatérő formában keresni fogja ezt és az ehhez hasonló ízvilágokat is. Valóban nekem, ígértem, László, hogy a kóstolás után tudok reflektálni, benyomás, az első korty után harmónia. Egy az egyben ez jött elő. Illatban, ízben, ez nem csak, hogy egyben van, nem az a tolakodó ízvilág, pont egy, igen, a harmónia, nem, hiába próbálom csűni, csavarni a szavakat, más úgy sem fog ennél jobb eszembe jutni. És akkor egyrészt itt köszönjük szépen a külön bemutatott díjas mindent vivő, én csak úgy hívom, tételt. Nagyon szépen köszönjük Rábai Lászlónak, a Grand Tokaj vezérigazgatójának, hogy itt volt a mai adásunkban, és kívánjuk azt is, hogy a kidolgozott stratégiát sikerüljön nem csak megvalósítani, hanem meghozza a maga gyümölcsét is a Grand Tokaj pincészet, illetve a fogyasztók legnagyobb örömére is. Köszönjük szépen, László, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, meg a biztató szavakat külön is.
Most pedig folytatjuk méghozzá a nem mindennapi, mindennapi rovatunkkal.
Nem mindennapi, mindennapi. Avagy keressük a kategória legjobbjait.
És már is folytatjuk műsorunkat, méghozzá elérkezett a nem mindennapi, mindennapi rovatunk. Alapvetően az adás tematikájának megfelelően igyekszünk, hát ahogy éppen a kínálat ezt lehetővé teszi, hol négy, de általában a cél az, hogy öt különböző tétel szerepeljen a vakkóstolóban. Ezekről természetesen illat, íz, összharmóniában véleményezzük őket, sőt, még pontozzuk is őket, és a cél az, hogy a végén ebből a rendelkezésre álló szortimentből a lehető legjobb kettő vagy három tételt kimagaslóan, akár hogyha a pontszámokból és az árfekvésből kiindulunk, akkor ezt a két szempontot összevetve ajánljuk jó szívvel önöknek fogyasztásra ezeket a tételeket. Nem volt ez máshogy a mai adásban sem, de hogy mi mindennel álltunk szemben, és milyen tételeket kóstoltunk, az természetesen egy ilyen kis kötetlen párbeszéd formájában, ahogy eddig is, most is meg fogjuk ejteni Zoltánnal. A témánk az reményeink szerint nem felejtették el, hiszen a szünet előtt csak ez volt a fókuszban, a késői szüretelésű édesborok, és értelemszerűen ezen a kategórián belül választottuk ki az öt tételt.
Igen, és nagyon bízom benne, hogy a műsor első felében kellőképpen letettük a voksot azon édesborok mellett, amelyeknek a cukortartalma természetes, a szőlőből visszamaradt eredést követően visszamaradt cukortartalom. Ezek többségében a késő születelésű borok is ilyenek, és ezeknek az édessége nemes, finom, gazdag, sok olyan ízzelzamattal, amivel még tovább értékesedik és javul a minősége ezeknek az édes boroknak. Tehát ezeket feltétlenül ajánljuk az élet sok jó pillanatához kóstolásra és fogyasztásra, és a vakkóstoláson is ezeket a késő születelésű borokat kerestük a boltok polcain. Nem rossz a kínálat, nyilván hazánkban a tokai borvidék jeleskedik leginkább az édes különlegességekben, a tokai borvidék részéről a legnagyobb a kínálat, de nagy klasszikus márkák is megjelentek most a mai teszten is, a debrői házlövelű, vagy egy badacsonyi szürkebarát formájában, mert azért mondhatjuk, hogy a tokai mellett más hazai borvidékek is képesek, és igenis hagyományosan is szoktak is jó édesborokat, finom édesborokat, nemes édesborokat készíteni. Tehát öt tételünk volt a mostani adás vakkóstolójához, ezeket egy áruház polcain gyűjtöttem össze. Három tokai borvidékről érkezett, és kettő az említett két borvidékről, Egerből és Badacsonyból. A borok ára számomra meglepően barátságosak, mert hogy 1500 és 2700 forint között voltak, úgyhogy csak egy volt igazából 2000 forint fölötti áron.
Ami azért tegyük hozzá, hogy talán édesborok esetében nem jellemző.
Ezek úgy barátságos árak, hogy azért tegyük hozzá, hogy az ötből három az fél literes kiszerelésben van, tehát azért fajlagos ára akkor lehet, hogy kicsit magasabb, de ezekből nem nagy pohárral isszuk a bor, tehát szerintem a fél literes kiszerelés nagyon jó és praktikus kiszerelés is az ilyen kategóriában. De még így is hozzátéve, hogy szakmailag, meg kereskedelmileg is, hogy milyen értéket képviselnek ezek a borok, nincs minden évben ezekre lehetőség az elkészítésükre. Kis hozammal szüretelt termések, ezek hiszen betöppet szőlő, túlérett szőlő sok esetben az alapanyag. Ezeket mind-mind hozzávesszük, akkor azt gondolom, hogy ezek az árak nagyon, nagyon barátságos és nagyon olyan árak, amik megérik ezen megvenni aztán a terméket. Tehát a kóstolóról is szokás itt ebben az utolsó összefoglalóban egy kis sommás véleményt alkotni. Úgy gondolom, hogy eddig szinte minden adásunknál ezt kellett mondanom, és nagy öröm számomra borászként, itt a szakmát féltő emberként, hogy hogy bárcsak ennél rosszabbat sose kelljen kóstolnunk, fogyasztanunk, minden borra azt lehet mondani, hogy a kategóriájának megfelelő, korrekt, tiszta ízű, hibátlan bor volt mind az öt, és ezekből emelkedett ki minőségben, és aztán árérték arányban is egy-kettő, amelyeket majd mindjárt nevesítünk.
De még előtte haladjunk szépen sorjában, és hozzáteszük rögtön azt is, hogy természetesen ezúttal is, ha már vakkóstoló, akkor bár ismertük a tételeket, de ezek sorrendjét nem, hiszen felkértük ismét az egyik kollégánkat, hogy állítsa ő föl a sorrendet számunkra, és mi ennek megfelelően haladtunk a kóstolással. Nekem tetszett az, és ki szoktam emelgetni itt a jegyzeteim között egy-két ilyen hívogató szót, például az elsőről egyből fölírtam, ez volt a legelső megjegyzésem, hogy a kis testvér, így neveztük el. De miért?
Igen, mert azzal zártuk a programot, hogy megkóstoltuk azt a díjnyertes, champion díjas késői születelésű borát a Grand Tokaj ZRT-nek. Hát amely egy fantasztikus bor, azt gondolom, hogy ilyen szívet merengető, és a honfiúi büszkeségünket is nagyon jól ápolja. Nagyon értékes, különleges bor, egy nagy nemzetközi mezőnyből volt ez a legjobb késői születelésű bor, a Grand Tokajnak ez a Late Harvest furmintja, alapvetően furmintból készült bora, hihetetlenül gazdag, magas cukortartalommal, soklétű színnel, de ezt már méltattuk, és hát ennek a kis testvére egy másik tokai bor, ez egyébként a Bodvin borászatnak a bora, amit egy tokai küvé, késő születésű küvé néven forgalmaznak, 2018-as évjáratú bor, tehát egy picit idősebb is, mint a champion díjas bor. Úgyhogy ezzel kezdtük a kóstolót valóban. Ezt követően kóstoltunk akkor egy nagyon szép debrüji házlevelűt, a Koronaborház Egri pincészet készítette, 2019-es évjáratú bort. Harmadik borunk megint csak egy nem tokai, hanem a Badacsonyi borvidéken született nagyon szép bor. Egy badacsonyi szürkebarát, többet szőlőből készült, a Varga pincészet készítette 2021-es évjárattal. A negyedik borunk egy ismételten egy tokai bor, Tokaikum borászat, borház, Late Harvest tokai későszületésű bora, 2022-es, ez volt a sorozat legfiatalabb bora.
Igen, és itt tegyük azt a kulisszatitkot hozzá, hogy a vendégünk meg is jegyezte, hogy ő meg volt győződve, hogy ez egy korábbi évjárat.
Rögtön kiszúrt egyébként, hogy ez valószínűleg tokai, mert valóban egy nagyon gazdag, és a nagy testvérhez hasonlító, kicsit hasonlító bor volt már, és az utolsó pedig a kóstolási sorrendben az Angyal borászatnak a tokai Mosoly küvé elnevezésű bor, a 2020-as évjáratú, ez megint csak tokai késő születésű bor.
Összességében, hogy nézegetem, az évjáratok között voltak ám kisebb eltérések, nem mintha ez baj lett volna, sőt, nem volt az sem titok részünkről, hogy nem csak egy házi versenyt bonyolítottunk le, nem csak és kizárólag a tokai borvidékről származó késői születelésű tételek szerepeltek, hanem nyitottuk a spektrumot, és beemeltünk egy egri borvidékit, illetve egy badacsonyit is.
Itt illetve rögtön egy érdekes hallgatóknak is fontos tudni, hogy az, hogy több évjáratot kóstoltunk, az azt is mutatja, hogy ezek a borok olyanok, amelyek több évjáraton keresztül is érlelhetőek, eltarthatóak. Tehát az, hogy a polcon ebben a kategóriában több évjáratot párhuzamosan látunk, ez ne zavarjon, sőt, ez tekintsük lehetőségnek. Aki kicsit utána tud olvasni, érdeklődő, melyik évjárat milyen volt, akkor lehet esetleg a jobbakat keresni, de azt is kell tudni, hogy ezeket a borokat csak olyan évjáratokban lehet elkészíteni, amikor nagyon ideálisak, megfelelők a körülmények. Tehát ezek az évjáratok, ahol ezek elkészültek, ezek bizonyítják, hogy ezek az évjáratok akkor alkalmasak voltak az adott borvidéken, az adott borászatnál. Tehát itt nem probléma az, hogy eltérő évjáratú borok vannak párhuzamosan, ez nem mutat minőségből különbséget, de karakterben jelentett minőséget. Egy fiatal évjárat nyilván ebben a kategóriában is gyümölcsösebb, gazdagabb ilyen szőlőből származó aromákban, még egy későbbi évjárat valószínűleg érleltebb, és az érlelési aromák, amik még szintén meghatározóak a összetételében, az aromák és illatok összetételében.
Sőt, Zoltán, akkor kicsit megint a hitképzés jegyében, még a rozék esetében hangsúlyoztuk a hallgatóinknak azt, hogy törekedni kell, és figyeljék is azt, hogy minél frissebb legyen a rozébor, akkor itt már az édesborok esetében ez a szabály nem érvényes, sőt, nem kell megrémülni attól, hogyha teszem azt a polcon, szembe jön velem egy 2016-os Late Harvest.
Így van. Ezért hoztam ezt a megjegyzést, mert ez azt gondolom egy nagyon fontos információ azoknak, akik ott téblábolnak a polcok előtt, és keresik a választ a kérdéseikre.
átpörgettük a sorrendet, és ebben a sorrendben kóstoltuk természetesen a borokat is, hogy ez mennyire volt szerencsés vagy sem, az pont a beszélgetés közben utaltunk rá, és itt föl is hívjuk a figyelmet, hogy természetesen a kóstoló megtekinthető a rádiónk YouTube csatornáján. No de akkor az összefoglalás végéhez közelítve, mire jutottunk, a következtetéseket foglaljuk össze.
Igen, gyakorlatilag két bort szeretnénk a tisztelt hallgatóság figyelmébe ajánlani. Öt korrekt és a kategóriák megfelelő bor közül kiválasztva, nyilván a minőség alapján és a hozzárendelt ár alapján. Tehát ár és minőség alapján úgy gondoljuk, hogy két bort érdemes kiemelni. Ez a két bor pedig a tokai küvé késő születelésű a Bodvin pincészet bora, amit ugye nagyon finomnak és kis testvérnek neveztünk, igazi szép tokai késő születelésű bor, és a másik, amit pedig nagyon egyértelműen lát, vagy érez, vagy egy tokai bor, és szintén tokai bor, amit kiemeltünk, a Tokai Kun Borház 2022-es Late Harvestje késő születelésű bora. Ez egyébként a drágább big bor a kettő közül, az említett árkategória között vannak ezek a borok, és az ára ellenére olyan gazdagság, olyan összetettség van az illatban, ízben, annyi élményt, annyi örömet tud nyújtani ez a bor, hogy mindenképpen ajánljuk ezzel az árával együtt is.
Így végül elmondhatjuk, hogy csak egyfajta házi verseny keretén belül dőlt el a, hát mondjuk úgy, egyfajta rangsor, de inkább az értékelésünk. Nem maradt más hátra, mint ahogy ezt ilyenkor zárni szoktuk a nem mindennapi mindennapival, hogy arra invitáljuk önöket, hogy kóstolásra fel.
Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai Bormárka. A műsorunk vendége Rábai László, a Tokai borvidékről érkezett, a Grand Tokai vezérigazgatója. Vele pedig arról beszéltünk, hogy milyen az édesborok lehetősége a piacon idehaza és a nemzetközi szintéren egyaránt. Ne feledjék, az iránytű jövő héten is előkerül. Várjuk Önöket akkor is. Mára azonban búcsúzunk. A szakmai segítséget köszönöm Zilai Zoltánnak, a szerkesztő műsorvezető Gál Márkot hallották. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, és ha tehetik, kóstolásra fel!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.